éjfél. Az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az új gazdaságpolitikai akcióterv részeként elindul a Demján Sándor program, amelyet a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hajt végre, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Budapesten. A projekt 9 programrészt tartalmaz, célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása és a magyar gazdaság gerincét jelentő KKV szektor további megerősítése. Dinamizálni és növekedési pályára szeretnék állítani a nemzetgazdaságot, hangsúlyozta a tárca vezető. Ennek érdekében a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatja a kamarát. A miniszter közölte, a program eleme többek között a KKV-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogram, a beruházásaikat célzottan támogató 1+1 program, valamint a KKV-k digitalizációs csomagja. Része továbbá a Széchenyi Kártya program kedvezőbbé tétele is. Ismertetése szerint a program fókuszában szerepel, hogy 2025-ben a gazdasági növekedés 3-6% közötti legyen. Nagy Márton kiemelte, a kormány elkötelezett a vállalkozások sikere mellett. A vállalatok termelékenységének növelését várják a kamarától, valamint információ áramlást és konkrét javaslatokat. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adói és adminisztrációs terheit is csökkentik, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 2010-ben meghirdetett adócsökkentés politikájával jelentősen mérsékelték a GDP arányos adóelvonás mértékét. A tárcavezető elmondta, míg 2009-ben 40% körül alakult az adóelvonás mértéke, mára ezt 35% alá csökkentették, ami az EU-n belüli harmadik legjobb eredmény. Varga Mihály emlékeztetett, a 2010-es évek során a munkát terhelő adókat megfelezték, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban. A 2025-ös adómódosításokkal kapcsolatban a miniszter megjegyezte, ezek az intézkedések is az adócsökkentések politikáját viszik tovább. Két lépésben megduplázzuk a családi adókedvezményeket, és további két évvel meghosszabbítjuk a kedvezményes 5%-os lakásáfát is, fogalmazott a tárcavezető. Utóbbi intézkedéssel a kormány a családok számára a saját lakáshoz jutást kívánja segíteni, egyúttal pedig az építőipari vállalkozások helyzetén is javít. Jelentős adminisztrációs könnyítéseket tartalmaz az egyszerűsített éves beszámoló értékhatárainak emelése, ami csökkenti a cégek bürokratikus terheit, fejtette ki a miniszter. Leégett a református paplak a kalotaszegi Kispetri településen, a tűz jelentős károkat okozott. Gyűjtés indult az épület helyreállítására, közölte a kalotaszegi református egyházmegye esperesi hivatala. Az épület a Szilágy megyei településen szombat este gyulladt ki. A lángok a parókia régi, megrongálódott kéménye miatt keletkeztek. A Kolozs és Szilágy megye határán fekvő településnek nincs saját lelkésze, a szószéki szolgálatot a község központ Váralmás lelkésze látja el. A parókiát gyülekezeti teremként használták, nagy termébe utoljára múlt pénteken gyújtottak be. A tűzeset nyomán két szoba és a tetőszerkezet háromnegyede súlyosan megrongálódott. Az egyik irodaként használt teremben számítógépek és elektronikai eszközök is megsemmisültek. A tűzesetben számos régi irat is elégett. Az anyakönyveket és más fontos dokumentumokat azonban Váralmáson tárolták, így ezek megmaradtak. Az esperesi hivatal közlése szerint a kárfelmérés befejeztével azonnal nekilátnak a helyreállítási munkálatoknak. A kalotaszegi kistérséghez tartozó településen az erdélyi református egyházkerület adatai szerint 95 református magyar él. Novemberben 197 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, novemberben 65 természetes eredetű földrengés volt, még 132 földmozgást emberi tevékenység okozott Magyarországon és szűkebb környezetében. Utóbbiak közül 125 kőfejtéshez köthető bányarobbantás volt, 7 pedig honvédségi gyakorlat, amelyek a lakossági bejelentések alapján érezhetők voltak. Több száz magyar film vált elérhetővé hétfőtől. A Filmio a Nemzeti Filmintézet streaming platformjának kínálatában, ahol egészen január 6-áig lehet a kiemelt alkotásokat ingyenesen megtekinteni. A több mint 450 film között a Meseautótól a Fehér ló fián át a Moszkva térig számos klasszikus, közönségkedvenc és filmritkaság található. A platform hétről hétre bővülő tartalma átfogó válogatás a magyar film több mint 120 évének alkotásaiból.
Az időjárásról.
Csak nem országszerte borult párás idő várható, a köd a legtöbb helyen ritkul. Számottevő csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok alatt marad. A hajnali mínusz 4 plusz 3 fokról szerda kora délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Rebeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeta.
Világbajnoki aranyérmet szerzett Zámbó Zoltán sakkmester. Október 25-e és november 4-e között rendezték meg a 2024-es látássérült sakkvilágbajnokságot Montenegróban. A rangos tornán 13 ország 36 sakkozója küzdött meg a világ legjobbjának járó címért. A DVTK versenyzője Zámbó Zoltán sakkmester remek formájának köszönhetően esélyesként érkezett a viadalra. A nehéz első fordulókban kiválóan játszott, majd a verseny közepén kisebb hullámvölgybe került, ám ezen is sikerült túllendülnie. Az utolsó fordulóban aratott győzelmével holt versenyben ugyan, de jobb mezőny értékkel a látássérült sakkozás harmadik világbajnoka lett. A versenyről és az élményekről Zámbó Zoltánt a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Mit lehet tudni erről a világbajnokságról, mikor, hol volt, illetve ha jól tudom, ezért egy különlegesebb és speciálisabb VB-ről beszélünk.
Hát ugye ez a látássérültek harmadik világbajnoksága volt Montenegróban, október 25-től egészen november 3-áig tartott kint.
A látássérültek világbajnokságára hogyan lehet kijutni, mi előzi meg nálatok a VB-re való kijutást a sakkban? Gondolom ugyanúgy pontokat kell gyűjteni, vagy adott versenyeken kell részt venni, hasonlóan, mint más sportágakban. Miként lehetett kijutni a VB-re?
Ez már nagyon változó nálunk, mert például a korcsoportos világbajnokság is már nyílt, vagy a rapid világbajnokság is, ha jól emlékszem. Talán a szuperjátékosok számára, tehát ugye a szuper nagymesterek esetében van egy ilyen, hogy kvalifikálni tudják magukat különböző versenyen elért eredményekkel, de a látássérült világbajnokság is alapvetően egy nyílt verseny, amin ugye, ha az ember megfelel a adott kategóriának, tehát ugye a látássérültsége valós, akkor részt lehet venni.
Hogyan lehet részt venni, miként kell nevezni, vagy egyszerűen csak úgy döntesz, hogy elindulsz, és akkor nevezel?
Hát ugye azért ugye a szövetségnek kell nevezni a játékosokat, tehát van egy ilyen hivatalosabb formája, van egy csapatvezető, aki jön velünk, ugye, és akkor ez így szokott zajlani, hogy vannak különböző feltételei a nevezésnek.
Te hogyan, mikor döntötted el, hogy az idei világbajnokságra készülsz, elindulsz, és mekkora munka volt a felkészülés?
Hát a döntés az nem volt egy egyszerű dolog, de nagyon megkönnyítette a helyzetet, hogy ugye az őszi szünetre esett, és így tanárként nem kellett sokat hiányoznom az iskolából, így a munka véget. Hát a felkészülés rész az nem volt egy egyszerű történet, így rettenetesen nehéz évem volt, hogy őszinte legyek, nagyon sok minden teendő volt, ezért nem is sikerült szerintem úgy felkészülni, ahogy én azt elterveztem, hanem egy ilyen minimálisabb edzéstervet próbáltam véghez vinni, illetve voltunk egyszer Győrben egy edzőtáborban egy hétvégén külön is.
És amúgy ezt hogyan képzeljük el, hiszen úszóknál bármilyen labdajátékban kicsit talán könnyebb elképzelni, hogy miként készülnek a játékosok egy-egy nagy versenyre, sakkozóként te hogyan készülsz, hogyan képzeljük el az edzést?
Hát szerintem alapvetően két része van, ugye az egyik egy ilyen szakmai rész, amikor az ember állásokat elemez, megnyitásokat néz, tehát hogy ugye egy az egyben a sakktáblával való munka. Ez ugye nagyon sokféle lehet, én mindig próbáltam arra leginkább koncentrálni, hogy mi a hiányosságom, vagy hogy az utóbbi játszmáimban mi mutatkozott meg úgymond gyengeségként, és akkor ezt a gyengeséget próbáltam egy kicsit befedni, erősíteni. Ez volt a úgymond a szakmai felkészülés, és ugye hát van egy ilyen életmódbeli felkészülés is, hogy nyilván erre a 10 napra az ember próbálja magát úgy összerakni, hogy lehetőleg ne aludjon el a tábla mellett, hogy jó formában legyen. Ez nyilván akár egy minimális fizikai edzést is jelenthet a sakk esetében is, de igazából tényleg ez a kialussza magát az ember előtt, nem terheli már azon a héten magát, tehát sok ilyen apróság, amiből ez összeadódik.
az utazás, illetve hát az odaérkezés, a versenyre való megérkezés, a kiutazás, az hogyan, tehát hogyan érkeztetek meg a TED hát helyszínére?
Ez nekünk valahogy mindig izgalmasan alakul a tavalyi Birminghamhez, azért talán nem hasonlóan, de szintén izgalmasan, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye pont ahogy kiértünk, rögtön törölték a járatot, ami ugye Ausztriába tartott volna, majd ugye Budapesten várni kellett néhány órát, és ahogy el is jutottunk Bécsbe, ott a Montenegro ba tartó repülőre még szintén várni kellett 6 órát, tehát úgy volt ugye csapattársaimmal egy olyan kellemes elképzelésünk, hogy délután 3-4-kor mi elfoglaljuk a szállást és szétnézzünk a tengerparton és egy kis séta, ilyesmi, felfedezzük a terepet, hát ebből egy olyan éjfél körüli érkezés volt, és ugye mindenki beesett az ágyba.
Mekkora csapattal érkeztetek a látássérült világbajnokságra, mennyien jutottatok ki, vagy mennyien neveztetek, fogalmazunk így?
6-an terveztük az indulást, de az egyik csapattársunk pont megbetegedett előtte, így végül is 5-en és 2 kísérővel érkeztünk.
Hogyan zajlott a verseny, ha egy kicsit mesélnél erről, említetted, hogy 10 nap volt, miként voltak a meccsek, hogyan képzeljük el ezt a 10 napot, mennyire volt intenzív, illetve tényleg mondjuk egy napotok, hogyan nézett ki a versenyen?
Hát igen, ugye az első nap lett volna egy kis pihenő, az így nem volt, de onnantól kezdve ugye 9 napon keresztül ugye minden nap délután 3 órakor indultak a sakkórák, és akkor az a mérkőzés olyan 6-7, akár este 8-ig is eltarthatott, és akkor igazából délelőtt mindig próbáltunk ugye reggeli után egy kicsit készülni az ellenfelekre, ha volt egy kis kirándulás, vagy séta, vagy nem tudom, valamivel néha próbáltuk azért egy kicsit úgy oldani a dolgot, a szabadidőt is hasznosan eltölteni, és akkor ugye ebéd után mindig egy kis pihenő, és akkor úgy ugye ültünk a sakktáblához, aztán rögtön a játszma után már szinte vacsi volt, akkor megnéztük, hogy ki lesz a másnapi ellenfél, és hát úgy annyira sok szabadidő ilyenkor nem nagyon jut, de azért egy-két nap a szervezők terveztek ilyen kirándulásokat, és az teljesen jól sikerült nekünk is.
Hogyan érezted magad így a versenyen, milyen volt a hangulata, hogyan élted meg? Azért elég sok nemzetközi versenyen is részt veszel. A VB-t hogyan élted meg, milyen hangulatban telt?
Nagyon-nagyon jól éreztem magamat, tehát alapvetően úgy érzem, hogy ez egy ilyen barátokkal mentünk oda, tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny volt, maga a szervezés is, minden, tehát hogy nyilván megvan a versenynek a maga nehézségi faktora, nem sok szabadidő, sok készülés, de úgy érzem, hogy minden nagyon jó hangulatban telt.
Hány meccsetek volt így a 10 nap alatt, illetve mi volt az, ami számodra mérföldkőként megmaradt? Hát a legutolsó meccsre majd azért külön kitérünk. Így amíg a döntőig eljutottál, addig milyen meccsek voltak, milyen ellenfelekkel találkoztál, mennyire volt nehéz a döntőig való eljutás?
Jól emlékszem, az 5. vagy a 6. fordulóban játszottam egy Dragici Futur Gabriel nevezetű játékossal, ha jól emlékszem, spanyol származású, és hát ott az a parti nagyon érdekes volt, mert egy régi készülésemből tudtam, hogy amit lépett, az nem jó, de fogalmam nem volt, hogy kell kihasználni. Ugye a készülésemben se volt benne, csak annyi volt, hogy hát ez rossz lépés, és akkor innen jól állunk. És egy nagyon-nagyon bonyolult számolós állás jött ki, és ott nagyon-nagyon sokszor úgy éreztem, hogy nem jól értékeltem az állást, és akkor utána nagyon jó érzés volt, amikor a komputer azt mutatta, hogy egyébként majdnem minden úgy hibátlanul alakult a játszmába.
Ezen kívül volt-e még olyan meccs, ami még megmaradt esetleg, vagy izgalmas volt, vagy akár olyan, ami könnyebb volt, és kicsit fellélegeztél, és úgymond pihentetőleg hatott, ha lehet ilyet mondani?
Igen, tehát egy könnyű meccs nem nagyon volt, tehát már az első fordulóban a 18-as kiemelten játszottam, aki ugye elvileg jóval gyengébb, mint én. Gyakorlatilag mégis 4-5 órás partiba sikerült legyőzni, és ugyanez a játékos volt, a Kostadinovski nevezetű játékos, aki az utolsó fordulóban a végigvezető spanyolt úgymond letaszította a trónról, tehát hogy úgy nem tudom így megmondani pontosan, de hogy alapvetően a játékosok nagy része eléggé jól játszott, jól felkészült volt. Nehéz így a partik közt különbséget tenni. Volt egy-két könnyebb döntetlenem, hál' Istennek, azok ott segítettek az utolsó forduló előtt egy picit pihenni, meg hogy a verseny elején egy-két meccsen nem sikerült elérni azt, ami az állásban benne volt, a közepe az jól ment ott, akkor hál' Istennek sikerült felzárkózni az élmezőnyhöz.
És említetted, hogy amúgy délelőttönként készültetek azért valamennyire az ellenfelekre. Hogyan képzeljük el, hogyan lehet az ellenfélre készülni, játszmákat, állásokat visszanézve?
Igen, hát van egy adatbázis, amiben megtaláljuk az ellenfelek játszmáit, és akkor ugye az alapján megnézzük, hogy mi várható, és ugye jobb esetben nekünk is van egy fegyvertárunk, úgymond egy megnyitási repertoár, amit ilyenkor az ember átnéz, átismételget, akár megpróbál megtanulni valami új dolgot, amivel meg tudja lepni az ellenfelét. Ez néha akár több órás készülés is lehet, és ugye emiatt egy kicsit nehéz a dolog, mert ugye az se jó, ha kifáradunk a délutáni partira.
Mennyivel másabb amúgy a sakk, a játszma látássérültként? Nem tudom, hogy milyen fokú látássérültek voltak ellenfeleit például. Hogyan képzeljük el ezt, mint hogyha mondjuk egy rendes sakkvilágbajnokságra elmennék? Gondolom, kicsit speciálisabb azért, vagy másképp játszatok.
Hát igen, gyakorlatilag a látássérültségnek minden fokával lehetett ide jönni, volt, aki tényleg szinte semmit nem látott, volt, aki még ugye a gyengén látó kategóriának is ugye abban a részében volt, ahol még annyira nem vészes a helyzet, de én azt vettem észre, hogy egyébként ugye átlagosan is egy erősebb játékos tud vakon is sakkozni, tehát hogy behuny szemmel is látja maga előtt az állást, és hogy én nem érzem azt, hogy bármilyen előny vagy hátránya lenne bárkinek abból, hogy kicsit jobban vagy rosszabbul lát. Nagyon-nagyon nehéz megmondani, de tényleg a teljesen vak játékosok is rendkívül erősen, masszívan játszanak, stabilak.
Itt van-e esetleg, akár mondjuk itt a VB-n segítő, esetleg nem tudom, az óra másképp van, írni másképp kell a játszmát, hogy van-e minimális különbség a sakk játszma között?
Hát ugye alapból az, hogy két táblán játszunk, és akkor a saját táblánkon ugye lehet tapogatni a figurákat, hogy mi merre van. Ugye a játszmalapírás is olyan, hogy lehet diktafonra bemondani a lépést, lehet brájjal írni, tehát hogy ezerféle lehetőség van. Éppen ezért úgymond segítő nincs, mert ugye minden lehetőséget megadnak arra, hogy saját táblát tapogatva, diktafont használva, tehát úgymond mindenki begyakorolja azt a módszert, ahogyan ő akar versenyezni, viszont nyilván több versenybíró van, mert hát azért gyakran előfordulnak félreértések, ugye már maga az, hogy a lépést is idegen nyelven be kell mondani, nem mindig passzol a két idegen nyelv, és akkor már előfordulnak furcsa helyzetek.
Meddig jutottál el most a VB-n, mi volt úgymond a végső állomás, és akkor egy kicsit beszélgetünk a utolsó vagy a végső meccsről, ami végül is eredményt hozott. Hogyan is sikerült a világbajnokság számodra?
Hát, sikerült megnyerni. Ez ugye egy nagyon nagy eredmény, mert én tényleg úgy utaztam oda, hogy egy éremmel már elégedett lettem volna, bármilyen színű is legyen az. Hát gyakorlatilag igen, az utolsó játszma az elég kritikus volt, mert ugye az utolsó forduló előtt négyünknek volt holt versenye, tehát négyünknek volt 6 pontja, és ugye a Kim Shambojev, az üzbégek egyik ilyen zseni fiatal játékos, hogy pillanatok alatt megverte a magyar csapattársomat, az nagyon nem esett úgy jól. Mellettem a Nikos Predraga volt világbajnok, az is elég gyorsan győzött a Gavril ellen, és ugye, hát őket tudtam, hogyha nyerek, akkor valószínűleg megelőzöm a holt versenyes értékelés miatt, és ugye a Fernando, aki eddig végig vezetett, ő volt az, akit ugye a Kostadinovski sikeresen megállított, és akkor hát ugye nehéz partim volt, bár örültem, mert az ellenfél egy zártabb nyitást játszott fehérrel, amik úgy jobban kézre állnak nekem, és akkor egy hosszú, tényleg több mint 5 órás partiba nyúztuk egymást, és akkor már tényleg a végén, amikor láttam, hogy semmilyen trükk, fenyegetés nem működik, akkor egyszer csak az ellenfél elhibázott egyet, és akkor úgy sikerült.
Mi volt ez a úgymond húzása, lépése az ellenfélnek, ami hát úgymond a végül is a vesztelet és a hibája lett? Mi alakult ott ki, amivel sikerült eldöntened?
Igen, hogy fokozatosan próbáltam nyomni az ellenfélet, ugye nyomást gyakorolni az állásra, és akkor amikor egyszer így megtoltam egy gyalogot, akkor volt egy lehetősége, hogy azt leüsse, és akkor mivel 1 percen belül volt már, ugye nekem volt 10 percem, neki 1 perc, ugye fél perceket kaptunk lépésenként, de hát már minden ki teljesen ki volt merülve, akkor hirtelen azt látta, hogy azt le lehet ütni, lépett egyet, és akkor utána sakra le tudtam nyerni a bástyáját, és akkor az ott, ahogy beadtam a sakot, azonnal fel is adtam, mert az ott ugye már vesztő lépés volt neki.
milyen érzés volt ez, amikor már az ellenfél, akkor mondhatjuk így, hogy feladta, sakkot tudtál adni, ott már érezted, hogy akkor meg lesz ez a győzelem?
Hát ugye nem tudtuk igazából, mert még a Holt versenyben voltam a másik két játékossal, és ugye úgy voltam vele, hogy meg kell nyerni a játszmát, és majd lesz valami. Nyilván a győzelem után üldögéltem egy kicsit, hogy akkor jó, ez megvan, és ennyi, és akkor utána vártuk ugye a végeredményt, az természetesen tényleg egy nagy öröm volt, hiszen a tanítványom Hanna is második helyezést ért el a nők között, nekem sikerült ugye akkor a bajnoki címet megszerezni, és egyébként is így az egész montenegrói verseny egy nagy élmény volt.
Így most már egy kicsit letisztult. Milyen érzés ez számodra? Említetted, hogy olyan céllal mentél ki, hogy érem legyen, mindegy, hogy milyen színű, viszont tehát az aranyat sikerült hazahozni. Hazajöttél, rokonok, barátok, családok, szakosztályban hogyan fogadtak, tanítványok. Milyen élmény volt ez az egész, hogy most már így letisztult, és hát mondhatjuk azt, hogy sakkvilágbajnok vagy a látássérültek között. Milyen ízlelgetni ezt a szót így?
Nagyon jó élmény, nyilván jól esett a sok gratuláció, vagy amikor a diákok mondják az iskolába, hogy a büszkeség meg ilyenek, az ugye nyilván az embernek egy nagyon jó érzés. Hát nyilván úgy vagyok vele, mint amit az ókori görög történelem tanárunk tanított nekünk, hogy oké, hogy elfoglalunk egy várat, de azt meg is kéne tartani, tehát hogy szeretnék azért egy olyan edzéstervet követni, hogy legyen esély ezt a címet majd megvédeni, de nyilván most jelenleg egy kicsit ilyen pihenő időszak van, és ugye próbálom magamat még visszarántani az úgymond szürke hétköznapokba.
A sakkal te miért is kezdtél el foglalkozni, és effektíve akkor, amikor megismerkedtél a sakkal, mondjuk úgy, hogy versenyszinten, gondoltál-e akkor arra, hogy világbajnokságra kijutsz, és akár esetleg meg is nyersz egy világbajnokságot? Hogyan kezdődött ez?
Hát ugye 5 éves koromban édesapám megmutatta a lépéseket, és mert elég beteges voltam, ezért ugye elég sokat voltam otthon, így ugye játszogattunk, aztán egész hamar sikerült megverni, ez ugye nyilván az embernek egy kis öröm, főleg gyerekként, és utána az általános iskolában már sikerült ilyen városi megyei diákolimpiákat megnyerni, és hát nyilván ez a győzelem íze, hogy érem, és egyéb dolgok, ez ugye az embert hajtotta előre, de hát ugye már az ember egész korán látta azt, hogy azért vannak nála sokkal jobbak, és ugye így úgymond a épek közötti versenyzésben az ember tudta a helyét nagyjából, hogy hol fog szerepelni, hol milyen eredményeket tud elérni. Aztán ahogy a szemem elkezdett romlani, én tisztán emlékszem egyszer, hogy édesanyámat azzal vigasztaltam, hogy mondtam neki, hogy hagyjad már, leszek én majd világbajnok akkor a rosszul látók között. Hát ugye az embernek vigyázni kell, hogy mivel viccel, hogy őszinte legyek, mert így nagyjából 20 évvel később ugye ez be is következett.
Világbajnoki aranyérmet szerzett Zambó Zoltán sakkmester. Október 25-e és november 4-e között rendezték meg a 2024-es látássérült sakkvilágbajnokságot Montenegróban. A rangos tornán 13 ország 36 sakkozója küzdött meg a világ legjobbjának járó címért. A DVTK versenyzője Zambó Zoltán sakkmester remek formájának köszönhetően esélyesként érkezett a viadalra. A nehéz első fordulókban kiválóan játszott, majd a verseny közepén kisebb hullámvölgybe került, ám ezen is sikerült túllendülnie. Az utolsó fordulóban aratott győzelmével Holt versenyben ugyan, de jobb mezőny értékkel a látássérült sakkozás 3. világbajnoka lett. A versenyről és az élményekről Zambó Zoltánt a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. értékek hullámhosszán.
Feju, feju, feju negro congo tumboe. Feju negro congo tumboe, tumboe, tundele, tundele, congo. Feju negro congo tumboe, tundele. Feju congo tungo, kengo, enge, tunde, enge, tumbo. Feju congo, congo, tumbo, enge, tundo, enge, tumbo. Feio negro congo tumbo enge kumbe. Feio como combo kumbo enge kumbe. Feio negro congo tumbo e. Feio kumbo kumbo tumbo e. Feio kumbo combo kumbo e. Feio ei sobre la bimuela ei. Feio sobre la bimuela ei. Feio, sobre la bimuela, bisemonje. Feio, sobre la bimuela, bisemonje. Si mi lo banga, me voy en cañanga.
Si mi lo.
Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo banga, pues sobre la bimuela, bisemonje. Negro bing bong, 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 sobre la bimuela, sobre la bimuela, gundele, gundele, negro bing bong, ding 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 bong, ding 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 bong, ding 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 bong, gundele, 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 yeah 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 yeah. Feio ei le 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 le. Feio sobre la bimuela e dum dei. Feio sobre la bimuela e dire le dire dire le dire dire le dire le dire. Feio sobre la bimuela e se moglie. Sobre la bimuela, bisemunye. Si mi lo banga, me voy en cañanga.
Si mi lo.
Si mi lo banga, me voy en cañanga. Si mi lo banga, pues sobre la bimuela, bisemunye.
Repeto.
Repeto. Repeto.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
Fogadj örökbe egy Mikulás csomagot, így szól a Superszum alapítvány felhívása. Hogy hogyan lehet örökbe fogadni egy csomagot és miért, erről és az alapítvány további tevékenységeiről is beszélt az Európa Rádió stúdiójában Bernasz Kunibus Katalin, a Superszum alapítvány elnöke.
Tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető ez a név és ez a projekt, mert elindítottuk ugye már korábban a gyűjtést a Mikulás csomagokra, mert ugyanúgy, ahogy tavaly több mint 2400 csomagot sikerült összegyűjtenünk és átadnunk, ugye édességeket gyűjtöttünk. Idén is szeretünk volna egy nagyobb számú csomagot a gyerekeknek összekészíteni, rengeteg megkeresés és rengeteg kérés érkezik, és érkezett is ugye, és a Superszum közhasznú alapítványnak jönnek támogatások és utalások, és egy véletlen rossz utalás kapcsán 1.629.000 forint téves utalás érkezett a számlánkra, ami már több napja, több mint egy hete ott volt a számlánkon, és sajnos hibáztunk abban, hogy nem néztük meg azt, hogy a kedvezményezett nem a Superszum közhasznú alapítvány, hanem egy vadidegen cég. És amikor összegeztük a teljes befolyt összegekből azt, hogy mit tudnánk a Mikulás projektre költeni, akkor vettük észre egy késő este, hogy nem mi vagyunk a kedvezményezettje ennek az összegnek. Viszont mi már szóban és papíron is leszerződtünk erre az összegre, megrendeltük az édességeket, megrendeltük a művészeket, és egy termet is, ahol két előadást szeretnénk ugye 600 gyereknek bemutatni, és a gyerekeknek kedveskedni Mikulás csomaggal, édességgel, játékokkal és műsorral is. Tehát nagyon nagy bajba vagyunk, és nem tudjuk, hogy ezt az 1.629.000 forintot honnan szedjük össze, mert ezt az utaló cég, egy külföldi cég természetesen visszahívta, minket nem értesített senki, tehát én vettem észre, mint kuratóriumi elnök ezt a problémát, én jeleztem a bank felé, én jeleztem az itteni magyarországi céget, másnap reggel 8 órakor felhívtam és kérdeztem, hogy az ő nevük miért szerepel az én számra számom mellett, mint kedvezményezett, és akkor derült ki, hogy ők egy hete keresik ezt a pénzt, én pedig egy hete fejben költöm ezt a pénzt. Tehát sajnos ez egy véletlen folytán alakult így, úgyhogy összedugtuk a fejünket, és akkor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk megkérni mindenkit, cégeket, magánszemélyeket, és bárki, aki ezt a projektet támogatná és segítené nekünk, amire már megvan az egész műsorterv, megvan tulajdonképpen minden, a sok önkéntes is, hogy fogadjanak örökbe egy Mikulás csomagot 2000 forintjával, mert bajban vagyunk. Tehát innen indult tulajdonképpen ez a történet.
Hogyan lehet örökbe fogadni egy Mikulás csomagot?
Social media felületünkön és a weboldalunkon is csináltunk egy olyan QR kódot, amivel telefonnal is, vagy pedig tényleg a weboldalon is rámennek a weboldalunkon a posztunkra és a linkre. Lehet 2000 forintjával, de egyébként bármekkora összeggel lehet vásárolni egy Mikulás csomagot örökbe fogadni, vagy pedig tényleg felajánlással bármekkora összeget Mikulás közleménnyel utalni nekünk, és hálásan megköszönjük, hogy ha esetleg utalnak és kisegítenek minket ebben a bajban.
Mi várható Mikuláskor, mi ez a műsor, kik a gyerekek, hogy kell ezt elképzelnünk majd?
Meghívást kaptam hetekkel ezelőtt a Tudomány és Technika házába, ahol egy nagyon-nagyon-nagyon jó beszélgetésben volt részem a tulajdonossal és a vezetővel. Dr. Hajdú Lászlóval egyeztettünk, és volt egy olyan ötletem, hogy az idén nem egy gyermekintézményt szeretnék támogatni, ugye eddig a gyekbe jártunk, vagy iskolákba, óvodákba a Superszum csapattal, hanem ott, ha nekik van kapacitásuk, akkor mi lenne, hogyha gyerekeket vinnénk egy ilyen színházterembe. És azonnal partnerek voltak ebben. Úgyhogy elkezdődtek a szervezések, és két előadásunk lesz egy délelőtt és egy délután. Jönnek a drámaszakos gyerekek is az Zrínyi Noa gimnáziumból, jönnek egyéb segítők is, önkéntes gyerekek, mindenki tényleg készül műsorral. Lesznek manók, lesznek grincsek, lesz télapó, lesz krampusz, lesz minden, és természetesen Bobó és Karcsi bácsi a szokásos műsor. Miskolci gyerekeknek szerintem, de még a környező falvakban lévő óvodákban is ugye nem kell bemutatni, hogy ki a Bobó és Karcsi bácsi ugye Mikuláskor, tehát ők két műsorral fognak kedveskedni a gyerekeknek, tehát tulajdonképpen egy óra, 20 perces programot tudunk a gyerekeknek biztosítani, és a felnőtteknek is, akik ugye a gyerekekkel jönnek. Vidéki óvodákat is meghívtunk már, és a miskolci olyan óvodákból hozunk hátrányos helyzetű gyerekeket, ahol nagyon sok a nevelőszülő által nevelt gyerek, vagy hátrányos helyzetű gyerek, olyan környékről jönnek a gyerekek, mint például Jukó, vagy a Zsolcai Kapusai Emrét például, vagy Pereces. De a MIOVI vezetőségével pont ma reggel is ott voltam, onnan jöttem ide a stúdióba, egyeztettünk, hogy hány gyereket és honnan tudnánk összeszedni, ugye úgy, hogy tényleg azok a gyerekek kapják meg ezt az élményt, akik egyébként sem egy színházba, sem egy egyéb ilyen Mikulás rendezvényre és eseményre nem tudnak elmenni. Jönnek Ónodból, Nagycsicsről, Mád, Tolcsva szerintem, ezekről a környékekről is jönnek majd azok a gyerekek, akiket az önkormányzat a busszal be tud majd szállítani. Tehát tényleg egy nagyszabású rendezvényt szeretnénk, és hogyha ha sikerül, akkor legyen ez egy olyan indító program, amit egyébként majd, ha sikerül, akkor a továbbiakban is másik több évben is majd meg fogunk tudni csinálni.
Az elmúlt években hogyan telt a Mikulás az alapítványnál?
Jaj, nagyon készültünk mindig, és rájöttünk arra, hogy Mikulást és karácsonyt egyszerűen nagyon nehéz szervezni ennyi önkéntesen, tehát inkább a Mikulásra koncentráltunk mindig. Ez idén is így lesz, a Mikulásra koncentrálunk. Eddig ugye intézményekbe jártunk mi, a Mikulással is gyűjtöttünk játékot, édességet, csomagot és egyéb támogatást. Tehát én karácsonykor az intézményeket, ahova mi elmentünk, mindig támogattam valamilyen projektjüket, volt, hogy például a gyekben a második emeletre szalagfüggönyt vásároltunk, vagy köhögtetőgépet vásároltunk, ugye tavaly előtt szalagfüggöny volt, tavaly pedig egy köhögtetőgép, ugye ami az aszmás és a tüdő problémával küzdő gyerekeknek nagyon-nagyon-nagyon fontos, tehát több mint 1 millió forintot adtunk tavaly előtt is, és tavaly is. Idén a gyerekeknek inkább élményt adunk, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok gyereknek élményt adunk ebből az összegből, úgy döntöttünk. Nem jelenti azt, hogy nem fogunk természetesen visszamenni a kórházba, vagy egyéb intézménybe, csak egy kicsit változtattunk. Tehát mindig más közönséget, máshonnan szeretnénk gyerekeket bevonni a Szuperszumnak az olyan élményeibe, amiket csinálunk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy a készülődés ilyenkor, és mindig valahol egy kicsit félünk, hogy fog sikerülni. Tavaly 1000 csomagot szerettünk volna, és 2400 lett belőle, mert jöttek a cégek az utolsó pillanatban, támogattak minket, tehát azok a kérések is, amik befutottak ugye folyamatosan, vissza tudtuk őket hívni, és tudtunk szólni, hogy megvan a csomag. Tehát egészen Nyírbátorig küldtünk, Kisvárdáig küldtünk csomagokat, ahonnan fogyatékkal élő gyerekeknek az intézményvezetője írt ránk, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg néha egy kicsit félünk, hogy össze fog-e jönni azt, amit elterveztünk.
Az év vége hogyan szokott telni az alapítványnál? Adventi időszak, karácsonyi időszak?
Hát a folyamatos gyűjtések mellett ugye a rengeteg téli ruha, a rengeteg takaró. Nálunk ugye nincs élelmiszer, nem jön nekünk úgy élelmiszer. Nincs olyan önkéntes gárda, aki még a szupermarketekbe vagy az üzletekbe ugye kiállna élelmiszert gyűjteni, úgyhogy mi ezt a részét egyelőre mi nem csináljuk. Viszont januárban nagyon-nagyon-nagyon sok az a segítségkérés, hogy nincs mit enni. Ugye decemberben, tehát kétszer kapnak a családok dupla családi pótlékot, ugye augusztus végén, az iskola kezdés előtt és decemberben. Tehát decemberben megkapják, december végén a januári családi pótlékot, és nagyon sokan januárban éheznek. Tehát elképesztő az a segítségkérés, ami januárban is befut. Úgyhogy mi a karácsony helyett, amikor esetleg egy meleg étellel tudunk 40-50-100 embernek kedveskedni a karácsonyi vacsorával, ugye az ebéddel mi januárra fókuszálunk, amikor még nagyobb a baj. Karácsonykor tényleg nagyon sok cég, nagyon sok ember megmozdul, mindenki adakozni szeretne, de januárban nem gondol senki ezekre a családokra, ahol nincs mit enni, de szó szerint nincs mit enni. Úgyhogy a bevételekből mi a januárra fókuszálunk, és akkor megpróbálunk élelmiszercsomagokat összeállítani, vagy pedig vendéglátó egységek tulajdonosaival egyezkedni, hogy egy-egy menüt úgy ajánljanak fel, hogy tényleg kedvezményes áron, és akkor tudjunk venni, vásárolni a családoknak.
Legutóbb ugye akkor beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, amikor a jótékonysági futásra készült az alapítvány, ez hogyan sikerült?
Nagyon jól, nagyon jól. Én úgy gondolom, hogy a 6. jótékonysági futás miráért itt Miskolcon nagyon-nagyon jól sikerült. Egybe volt kötve egy fantasztikus másik programmal, ugye a Véradással, a Magyar Légimentésér Alapítvánnyal együtt. Az a csapat is fantasztikus, tehát mindenkit arra invitáltunk, hogy jöjjön futni, és adjon is vért, és tényleg rekord számú véradó volt megint Miskolcon. Több mint 2 176 000 forintot sikerült összegyűjteni itt a helyszínen. Hozzá kell tegyem, hogy az Abaúszántói és környékbeli emberek segítségével jött ugye ez létre, mert süteményvásárt is tudtunk szervezni, és ők voltak azok a felajánlók, akik a rengeteg sütit megsütötték, és Abaúszántó polgármester pedig a busszal ide beszállítatta a süteményt, tehát kicsomagolva, bedobozolva, fantasztikus volt ez a kezdeményezés is, tehát így jött össze ez az összeg. A 2 176 000 forint. Mirá szüleivel beszéltem már többször is azóta, voltak többször kezelésen és fejlesztéseken Mirával. Várom egy kicsit a beszámolójukat, hogy még meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy ebből a befolyt összegből hova viszik és hova vitték ugye Mirát. A gyűjtés folytatódik. Úgy beszéltük, hogy körülbelül úgy Mikulásig szeretnénk. Tehát még egyszer a Mira történetét úgy ki fogjuk tenni, hogy nézzék meg az eddig befolyt összegből, mit tudnak majd elérni, és milyen fejlesztések várhatóak, és milyen eredmények várhatóak majd Mirával. Tehát, hogy ez a történet is egy jó pozitív történet, és jó pozitív példa arra, hogy igenis érdemes ezeket a jótékonysági futásokat és kezdeményezéseket csinálni, mert már a 6. gyereken tudtunk így segíteni.
Aki szeretné esetleg támogatni Mirát, hogyan teheti még meg?
A weboldalunkon továbbra is kint van, és a Facebook oldalunkon is Mira története. Természetesen ugye napokban megint ki fogjuk majd tenni ezzel az említett videóval és fényképpel a történetet, és hogy egy kicsit így frissítsük, megmutassuk, hogy mi történik tulajdonképpen a családdal. Ott minden adatot megtalálnak, de írjanak nekünk, keressenek minket az említett oldalakon, és minden információt nagyon szívesen átküldünk.
És akkor mondjuk el még egyszer a Szuperszum alapítvány elérhetőségeit, ahol bővebb információt is lehet találni mindarról, amiről most itt beszélgettünk.
www.szuperszum.hu a weboldalunk, a Szuperszum közhasznú alapítvány pedig a Facebook oldalunk, Instagram oldalunk. Minden információt megtalálnak ott, vagy pedig írjanak nekünk a szuperszum.miskolc@gmail.com e-mail címre. Ott is válaszolunk a belátható időben belül tényleg elég hamar a levelekre.
Fogadj örökbe egy Mikulás csomagot, így szól a Szuperszum alapítvány felhívása. Hogy hogyan lehet örökbe fogadni egy csomagot és miért, erről és az alapítvány további tevékenységeiről is beszélt az Európa Rádió stúdiójában Bernasz Kunibus Katalin, a Szuperszum alapítvány elnöke.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
most. Hát Istenem. Hát nem. Hát igen. Hát legyen. Nekem te leszel a szemem. Tényleg vagy. Tényleg.